drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly.
1937. február 10-én született Roberta Fleck. Az ő dalát hallottuk most a kedves Mária Rádió hallgatók. Napindító 2026. február 24-én vagyunk, és hát február 24-én hunyt el Roberta Fleck, többszörös Grammy-díjas amerikai énekesnő. Bizonyára sokan hallották ezt a, vagy ismerik tőle ezt a dalt, és hát nem ennyire kellemes a következő téma, illetve nehezen emészthető, de történelmi tény. 1920-ban ezen a napon a Németországban megalakul a Nemzeti Szocialista Párt, és hát 21-től egy diktátor által vezetett Nemzeti Szocialista Német Munkáspártnak a jogelődje. Hát az előzmények 1920-ban az első világháborút lezáró Versailles és trianoni békeszerződések ugye megtörténtek, mindegyik vesztes oldalon lévő állam jelentős területi veszteséggel és jelentős saját nyelvű népességvesztéssel zárt ezeket a béketárgyalásokat, és hát többek között ezek az igazságtalan békediktátumok is melegében ágyazták meg a következő világháborút. És hát már vendégünk jelen van, Rejf Roland, a 20. század intézet történésze, akivel beszélgetnénk erről a súlyos korszakról, illetve hát a két világháborút közötti időszakról, elsősorban a német esemény kapcsán.
Köszöntöm a hallgatókat.
Jó reggelt, Roland. Ismételtem, már többször voltál vendégünk, köszönjük, hogy befáradtál.
Köszönöm a meghívást.
Hát kérlek, mutass be a hallgatóknak a háború utáni Németország gazdasági és politikai helyzetét először is.
Nem egy egyszerű időszakról beszélünk, és kicsit hasonló jelenségekről beszélhetünk, ami akár itt a magyar politikai életben is megjelenik. Ugye itt a Versailles környéki békékkel, magával a Versailles békével Németország is egy nagyon nehéz, nagyon szigorú béke diktátumot él át, hogy ennek a békekötésnek, illetve ennek a körülményei nagyon nehéz, nagyon kemény feltételeket rónak az országra. Ugye egyfelől itt is beszélhetünk területi veszteségekről, egy ilyen 13% körüli veszteséget könyvelhet el az ország, tehát több területet elveszít, ugye, ami jelentős elszász tartományok elvesztése, valamint keleten a lengyel korridor, például
valami... Ez 13% az területi?
Igen, veszteség, ez az európai.
És népességben ez mit jelentett?
Körülbelül 6 millió főt veszített az ország, kicsit kevesebb 10%-át 11-2%-át veszíti el népességben az ország, amit elveszíti az összes gyarmatát, és ami még súlyosbítja a helyzetet és a problémákat, az egyfelől a gazdasági következményei ennek a háborúnak, ami már alapból nagyon megterhelőek természetesen, de itt a franciák részéről van egy nagyon erős politikai törekvés arra, hogy Németországot összezúzzák, a jövőbeni fenyegetettséget csökkentsék, és emiatt nagyon erős, nagyon komoly gazdasági reparációs, tehát jóvátételi követeléseik vannak. Elveszíti az összes gyarmatát is az ország, és ami talán így még különösen fontos lesz itt a 20-as években nekünk, az akár ez a politikai és szellemtörténeti dimenzió. Ugye itt a békediktátumnak a 231. cikkelye kimondta azt is, hogy a háborús felelősség Németországot és a szövetségeseit terheli kizárólag, és ez egy olyan pontja lesz a békének, ami különösen ugye Németországot hátrányosan érinti, és itt majd a politikai dimenzióban is az ebből való kitörés egy fontos szerepet játszik. Tehát egyfelől egy olyan országról beszélhetünk, amely gazdaságilag nagyon nehéz helyzetben van, egyfelől maga a háború is több mint 1,5 millió ember halálát eredményezi, rengeteg háborús sérült, hadirokkant, ugye ők visszaérkeznek az országba, ez is növeli a belső instabilitását ennek a helyzetnek, másrészről pedig ezek a gazdasági jóvátételek és követelések megint csak egy olyan pontot jelentenek, ami hát gazdasági szempontból egy nagyon nehéz helyzet elé állítja Németországot, és ez okozza tulajdonképpen részben azt a belpolitikai zűrzavart, ami itt a kialakuló köztársaságot egyre inkább meghatározza. Ugye a Weimári köztársaság korszakáról beszélhetünk itt a korszaktól, 19-től kezdődően tulajdonképpen ugye kikiáltják a köztársaságot, és ebben a helyzetben az a meghatározó, hogy egyre inkább a szélsőségek ugye hatalomra tudnak kerülni, egyre inkább fontos szerepet tudnak játszani, a politikai paletta mind a két oldalán igazából, tehát már itt a 18-19-es 20-as éveket különböző felkelések, szeparatista törekvések jellemzik, akár például maga Weimári köztársaság is a nevét tekintve, azért eredeztethető Weimárból, mert el kellett hagyniuk a fővárost, Berlint, a küldötteknek, a politikai szereplőknek az ott kitörő Spartakusz mozgalomhoz kötődő felkelések miatt, de számos más szélsőséges felkelésről beszélhetünk ebben az időben, és ez az a politikai dimenzió, ez az a jellegzetesség, ami tényleg itt a 20-as években jellemző, meghatározó Németország kapcsán.
Ugye nehéz gazdasági helyzetbe került az ország, és ezt te is említetted. Törvényszerűség az, hogyha ilyen nehéz helyzet van, meg nyilván egy ilyen általuk nyilván előnytelen békeszerződés után vannak, vagy köttetett békeszerződés után vannak, hogy akkor jellemző, hogy a szélső jobb kerül hatalomra, hogy mik voltak ennek a aspektusai, illetve kiindulási alapjai.
Ugye maga ez az egész helyzet hozzájárul természetesen a szélsőségek térnyeréséhez. Ez egy jellegzetes folyamat, ami azért sok esetben meghatározó. Itt Németország kapcsán, meg itt a 20-as évek kapcsán ennek van egy kicsit más vetülete is, akár például még az első világháború értékeléséhez az visszanyúlunk, hogy a német közgondolkodást sokáig meghatározza a tördöfésnek a legendája. Miszerint akár a hadsereg ki tudott volna még tartani, ugye a háború végén lényegében német területeken nem zajlik harci cselekmény a nyugati fronton, tehát az elképzelés az volt, hogy hát ki tudtak volna a csapatok tartani, csak valójában a politikai szereplők, akiket aztán majd később ugye novemberi bűnösnek próbálnak feltüntetni, azok hozták ezt a helyzetet, és ezért vesztette el az ország a világháborút, tehát van egy ilyen fajta politikai célokra használt mítosz teremtés.
Hát igen, 1918-ban, jól emlékszem, még a orosz területeken is voltak csapataik. 1918
első felében. A keleti fronton valójában a Szovjet-Oroszország, illetve a későbbi Szovjetunió, tehát az ott lezajló bolsevik hatalomátvétel, ugye lényegében Németországot egy előnyös béke megteremtéséhez hozzásegíti rövid távon, csak aztán ezt a békét nem fogadják el a szövetségesek, de abszolút, tehát ott akár ilyen szempontból a hadi szerencse, illetve a hadi állapotok más képet mutatnak. De tehát van egy ilyen helyzetünk, és nagyon jellemző itt a 20-as évek elején, hogy rengeteg új politikai mozgalom, új politikai szereplő jelenik meg, nagyon sok pártról, csoportosulásról beszélhetünk, és maga Adolf Hitler is igazából így kerül valamennyire közelebb a politikához, aztán az ő sorsa, az ő élete is itt a kezdeti időszakban, a háború után azért bepillantást ad nekünk a politikába, ugye ő részt vesz a nyugati fronton, harcol, és hát visszatérve, mint nagyon sok katona, nehezen talál munkát, ugye a saját bőrén tapasztalja ezt a hatalmas változást, ami lezajlik. Münchenben van, ott különösen ingatag a politikai helyzet, és őt lényegében alkalmazzák, különböző párt rendezvényekre jár, és ilyen politikai megbízottként, tulajdonképpen titkos megbízottként, lényegében így csúnyán mondva besúgóként tevékenykedik, nyomon követi ezeket a párt gyűléseket, hogy kik jelenthetnek esetleg veszélyt a rendszer működésére, akár szélsőségek, támadások kapcsán, és így 1919. szeptember 12-e az a dátum, amikor ő részt vesz egy párt gyűlésen, egy nagyon kis pártról beszélhetünk, kevesebb, mint 100 fővel, ez a Német Munkáspárt, és itt ő meghallgatja az előadást, az utána kezdődő vitát, és hozzászól. Úgy érzi, hogy beszélnie kell mindenképpen, itt Bajorország külön válásáról van szó, és nagyon élesen beleáll, ellenzi, és itt figyelnek föl rá, és így nagyon hamar ő aztán a párt tagjává válik, de tényleg nagyon kicsi politikai csoportosulásról beszélhetünk, egy kis erő a rengeteg más szélső jobb, illetve szélső baloldali csoportosulás közül ebben az időben. És így tag lesz, és egyre inkább ennek a csoportosulásnak az élére áll, és ugye 1920. február 24 ez a dátum, amikor az első nagy tömegrendezvénye ennek a pártnak megvalósul már itt Adolf Hitlerrel a háttérben, akkor még nem vezető, de egy fontos szervezőerő, ugye ez egy tömegrendezvény, ezen már több ezeren vesznek részt, és így jön létre tulajdonképpen aztán a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt, ami aztán egyre inkább meghatározza majd a későbbi időszakot. Ekkor még ez egy kis párt, néhány százalékot kapnak akár 24-ben, 28-ban is, és majd a világgazdasági válság lesz az, amely őket igazán tulajdonképpen behozza a politika sűrűjébe, és egyre inkább sajnos hát nagy bázist tudnak találni maguknak, használva a populizmust, tehát akár a tömegrendezvényeket, a beszédeket, ugye építve a tördöfés legendájára, illetve a tömegbázis építésre és a mozgósításra, tehát ezek lesznek azok az eszközök a kezükben, amely által egyre inkább be tudnak kerülni a politikába, és ehhez hozzásegít őket egyébként az is, hogy itt a német politikai vezetés is, különösen itt a 30-as évek elején azért támogatást mutat az irányukba, másképp ítélik meg a helyzetet, Hitler személyét akár egy olyan figurának gondolják, amelyet lehet kontrollálni, amelyek képesek irányítani, és különösen akár a baloldali szélsőségesektől való félelem miatt ő tulajdonképpen komoly szerepbe tud emelkedni ennek következtében.
Hindenburgról nem beszéltünk, bár a Weimari köztársaságot már említetted, ő ugye egészen 34-ig volt kancellár, be nem következett haláláig, hogy ő, ez ő talán a mérsékeltebb politikát képviselte itt Németországba, hogy tudta-e volna őt, tudta-e volna esetleg a folyamatokat gordába tartani, úgymond. Mit gondolsz?
Hindenburg is azért egy olyan politikai elit része, ami még a császárság korához azért erősen kötődött, és ő is ilyen szempontból azért valamennyivel kritikusabb volt itt a Weimári köztársaság működésével kapcsolatban, és akár ha megnézzük Németország térképét, vagy a jellegzetességeket, azért az elmondható, hogy akár a hivatalnok rendszere a császárságnak, vagy akár sok szempontból az az elit, akár a junkerek, azok megvannak, ott vannak a háttérben, és hatást tudnak kifejteni a politikára. Tehát sokan bíznak abban, vagy sokan célul tűzik ki azt, hogy azért ezt a Weimári köztársaságot itt a 30-as években, amikor ugye hiperinflációról, hatalmas gazdasági nehézségekről beszélhetünk, valahogy át tudják alakítani, valahogy stabilabbá tudják tenni, és hát Hindenburg is tulajdonképpen egy olyan karakter, aki Hitlerben nem feltétlenül azt látja, ami, hanem egy kontrollálható karakternek, egy kontrollálható erőtérnek gondolja, csak nem így működik a dolog, és valójában főleg 34-ben halála után ugye Hitler a kancellári pozíciót is megszerzéseire inkább tudja centralizálni a hatalmát és az erejét, ahogy majd láthatjuk, és kiépül ez a totális diktatúra, ami aztán majd rengeteg ember, több millió ember halálát eredményezi Európa szerte.
Említetted, Roland, hogy nagyon sok politikai csoport volt a színpadon a 20-as években. Sok mozgalom mégis védtelennek tűntek emiatt ezzel a szélsőséggel szemben, hogy mit tette ezeket a csoportosulásokat, politikai irányzatokat védtelenni a szélsőséges jobboldallal szemben, illetve hogy volt-e valamilyen külpolitikai nyomás, ami egyrészt segítette a nemzetszocializmust, másrészt pedig gyengítette a kisebb csoportokat.
Maga a köztársaság létrejötte itt a háború után, azért köthető már a háborús vereséghez és itt a külső nyomáshoz tulajdonképpen, tehát ez a faktor természetesen ott van a háttérben, és ami itt a Weimári köztársaság jellemzője az, hogy nagyon instabil politikailag ez a képződmény. Tehát nagyon sok pártról beszélhetünk, akik valahol arányosan képviseltetik magukat a parlamentben, de emiatt nagyon nehéz az országot irányítani, hiszen nagyon sok pártnak a koalíciójáról beszélhetünk, nagyon sok párt akár különböző világnézettel, különböző elképzelésekkel van ott a politikában, és ugye így nehéz politikát csinálni. És főleg itt akár a 20-as évek elején is a jóvátétel kérdése, a jóvátétel fizetése egy nagyon komoly probléma, már 23-ban egy hiperinflációs helyzet alakul ki Németországban, ahol tulajdonképpen egy szakaszon már többe kerül maga a papírpénzek a nyomtatása, mint maga az értéke. Tehát egy ilyen helyzetben ugye nagyon kiszolgáltatottá válik a politika, és aztán majd tényleg a világgazdasági válság lesz az 29-től, ami ezt a folyamatot betetőzi.
Hát sajnos Németországban nem sikerült a ekkora szélső jobbot letörni, illetve megakadályozni. Talán azt a üzenetet hozhatjuk magunkkal a kedves hallgatóknak, hogy a szélsőségek az sosem jó a politikában, és nem jó a háború, szörnyű dolog a háború, azok az idős emberek, akik ezt megérték, már nem élnek. A fiatalok ezt nem tudják, és talán a mi generációnk se. Csak hallomásból, úgyhogy ezzel szeretnénk zárni, és köszönjük szépen, Roland, ebbe a nehéz témába, hogy befáradtál itt a reggeli órákba, és kedves hallgatókkal megosztottad a gondolataidat, és hát Viktor, mi pedig március 10-én leszünk legközelebb műsorba, köszönjük szépen Szádvári József technikai szolgálatát, és a kedves hallgatóknak a figyelmét.
És köszönjük a hallgatóink adományait, hiszen enélkül nem lehetett volna napindító.
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!